Sziasztok, ez itt a DevTales 87. adása, ma velünk van Róka.
És Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerőseitek között, és csatlakozottak a mi Facebook csoportunkhoz, amit a DevTales Podcast néven találtak. Itt megosztjunk az adással kapcsolatos érdekességeket és kiegészítéseket.
Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk általában beszélni. Miről lesz szó ebben az adásban?
Ma fogunk beszélni az új böngészőről, a cookie-król, nyelvesítésről, és újra fogunk masszírozni a sötét témát.
De még ezek előtt a heti legfontosabb hírünk, hogy a legutóbbi adásunk nyomán, amikor is a Wikipédiáról beszéltünk és az ő évfordulóját említettük meg, megtaláltuk, hogy a podcastünk leírása szerepel a Wikipédiában.
És hogy került oda?
Hát gondolom közösségi alapon.
Az nagyon király.
Az elmúlt két évnek a talán leggyakrabban elővett témája ez a sötét téma. Nagyon gyakran beszámoltunk arról, hogy egy-egy eszköz már támogatja ezt a sötét témát, és ennek kapcsán mindig csak a pozitívumokról nyilatkoztunk, viszont szembe jött egy olyan cikk, amely ennek az árnyoldalait mutatja be. Jó vicces, mert sötét témának az árnyoldala az még sötétebb lesz biztos. De lényeg az, hogy nem is biztos, hogy annyira jó, hogyha sötét témával dolgozik egy fejlesztő. Mit gondolsz erről, Edu? Miért lehet baj? Mi baj lehet, hogyha sötét témát használsz munka közben?
Én például egy olyan problémával szoktam találkozni eléggé gyakran, amikor használok a sötét témán, amikor valami tükröződik a kijelzőn, tök mindegy, akár egy mobil, telefon, vagy tablet, vagy laptop, akkor ez nagyon zavaró tud lenni, és ettől nagyon gyorsan szemeim elkezdődnek fáradni, és egy idő után nagyon nehéz fejleszteni, tehát kell pihenni, és ettől szerintem fog romlani a látás, vagy sérülni a látást. Tehát ez az egyik oka. A másik az, hogy amikor körben nagyon világos, akkor a sötét téma nem annyira kontrasztos, és...
Hát az nem csak akkor nem kontrasztos, amikor világos van, hanem mindig nem kontrasztos.
Hát igen, de mikor sötét körbe van, tehát mondjuk sötét szobába fejlesztesz, akkor inkább jobb a sötét téma, de napközben, mivel többen leginkább napközben dolgozunk, és világos környezetben, akkor a sötét téma nem annyira jó kontrasztos, és ez is tud kicsit...
Hát fárasztó.
Fárasztani, igen.
Egyébként lehet, hogy emiatt szoktak, van néhány ilyen nagyon elkötelezett híve a sötétségnek a fejlesztők között, ezért szoktak besötétíteni nyáron, azon nyomban, amint fel kell a nap.
Nekem például úgy van, hogy a munkagép az világos téma, de mostanában valamiért átálltam az idébe a sötétre, de az egész rendszer az világos, és a nagyobb része az világos, de a saját gépem az sötét, mivel otthon most leginkább, amikor sötét van, és a munka után használom, azért ott pont jó.
Ja, hogy külön neked napszakhoz illeszkedő számítógéped van. Az igen?
De majd, hogyha mondjuk, amikor Szabin leszek, akkor lehet, hogy a világosat fogom beállítani. De nyilván most a modern oprendszerek tudnak beállítani, hogy időtől függ, hogy mi legyen a téma, a sötét vagy a világos.
Na egyébként tök jó ráéreztél azokra, amiket a cikkben is írtak, hogy ezen kívül még olyat említett a cikkben, hogy egy ilyen alacsonyabb kontrasztaránynál romlik a szövegnek a megértéséhez való képesség. Tehát nehezebben tudsz megérteni egy ilyen fajta szöveget, és ugye kód olvasásnál, hogyha csak írod a kódot, akkor nincs ilyen gond, de hogyha olvasod is, akkor azért ez elég fontos tud lenni.
Nekem például egy olyan probléma volt, amikor a sötét téma után átváltottam a világos témához, a kódszerkesztőbe, akkor a syntax highlight nem volt eléggé kontrasztos egymás között, tehát hogy így nagyon nehéz volt megkülönböztetni bizonyos kódrészeket, mint a sötét témába, mert ott sokkal jobb látszódnak ilyen színes részek, mint a világosnál.
Egyébként nekem is ez volt az érzésem, én tök régen használtam sötét témát, és előkerültek ilyen abból az időből származó screenshotok. Most így ránézve én például világos témákat használok, majd mindjárt elmondom, hogy miért. De hogy az abból időből származó screenshot az ilyen olyannak tűnik, mint egy ilyen gicses festmény, nagyon sokszínű. Tehát ilyen majdnem fekete alapon nagyon sok élénk szín van rajta, mindenféle dolgok különböző színnel kiemelve. Elég rossz ránézni. most így, hogy nem szoktam meg, akkoriban nagyon szerettem például. Nem tudom, nekem így a Syntax Highlight világos témánál például nem annyira segít, vagy nem érzem azt, hogy gond az, hogy nincs, vagy hogy jobban kéne kiemelnie. Amit szoktam érzékelni, hogyha nagyon rossz a kontraszt aránya egy-egy dolognak, mondok egy konkrétumot, Midline Commanderrel megnyitunk egy shell scriptet, és akkor benne egy stringet nézünk. Default beállításokkal ez kék alapon majdnem kék betűket jelent. Hát az borzasztó.
Hát az igen, a Syntax Highlight abban tud segíteni, hogy te gyorsan tudsz feltérképezni a kódot. Mert így neked nem kell felolvasni a kódot, és megérteni minden szót, te fogsz látni egy nagy képet, és nagyjából fogsz látni, hogy hol vannak a coach szavak. Tehát hol van a function-ek, hol vannak a változók. Ezért jó a Syntax Highlight. Tehát, hogy így a big picture-hez.
Hát az nekem nem a big picture-t, hogy igen, középen is van egy változó. Tehát az így nem mond semmit a kódról, hogy mit vagy miért csinál.
Hát de, mert akkor neked tudsz, hogy ez egy, hogyha egy színű lenne az egész, akkor neked több energiát kell ráfordítani, hogy megérteni a kódot, és hol van a változó, és hol nem, és hogy ez most át kell írni, vagy nem át kell írni, ez most egy sima szöveg, vagy nem, mintha így a színekből így már el tudsz dönteni, hogy ja, ez egy változó, mert a változóknak ilyen színű szokott lenni.
Hát én azt nem érzem. Én úgy vettem észre, hogy akik felületesebben fejlesztenek, náluk szokott ilyen lenni, hogy csak így nagyjából készül el a megoldás, mint hogyha ők csak a big picture-t néznék egy-egy ilyen kódban.
Vagy például a jó ID-be a színből is lehet eldönteni, hogy ez most, ha mondjuk ez egy hivatkozás, hogy ez most működik a hivatkozás, vagy nem, főleg mikor alá is van húzva, meg, tehát ez mind tudnak segíteni az import. Ha mondjuk nézzünk egy sima szövegszerkesztő.
Ja, igen, 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 igen.
Az néha fontos tud lenni, amikor, tehát hogy lehet látni, hogy az importok az működnek, vagy sem. Mert ha mondjuk beírsz valami szöveget, és ez valami mutat valami nem létező fájlnál, és valaki használ egy ilyen szövegszerkesztő, ahol ez nem jelzi valahogy, vagy színnel, vagy valamilyen aláhozással, akkor tud felkomitolni ezt a kódot.
És eltöri a többieknek a munkáját, ez tök egyértelmű. Meg az is nagyon nagy segítség, amikor is Syntax Highlight-a kiemeli, vagyis inkább elrejti azokat a kódrészeket, amik elérhetetlenek. Mondjuk olyan változókat, amiket nem használunk, vagy olyan kódrész, ahova soha nem futhat bele a kódunk. Tehát ez a része tök jó. Nem is magával a Syntax Highlight-tal, tehát nem azt hoztam be témaként, hanem magát a sötét módot, hogy azzal kapcsolatban szól a cikk, hogy az nem is biztos, hogy jó, és lehet, hogy inkább kontraproduktív.
Én ezzel egyetértek, hogy tehát világos környezetben ez így van szerintem is, főleg mikor van ilyen világítás, ami tud zavaró lenni, és ő tökröződik a kijelzőtől, vagy monitortól.
Ja igen, és említettem, hogy elárulom, hogy én miért világos témákat használok. Tök egyszerű, mert a legtöbb terméknél az a default beállítás. Tehát, hogyha amikor föltelepítem, akkor next, 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 gondolkodás nélkül próbálok ezen leghamarabb túl lenni, akkor ez szokott feltelepülni. És ez nekem igazából egy fontos szempont, hogyha majd legközelebb föl kell telepítenem újra ugyanezt az eszközt, akkor ugyanazt kapjam vissza, pont azért, hogy ne újra meg kelljem szoknom egy másik túlt, egy másik idét, hanem hogy azonnal vissza tudjak állni a régi kerékvágásba. Tehát ez egy olyan stabil pontot tud biztosítani, ami így a produktivitáshoz azért elég rendesen hozzá tud tenni. Hoztam egy másik érdekes témát. Ezt is mostanában tárgyaltuk ki, hogy a Lash-nek vége lett. Bezárták, eltemették, letörölték, most már elérhetetlen mindenhol gyakorlatilag. És erre a hírekben mit lehet olvasni? Dél-Afrikában feltámasztották. Mégpedig azért, mert az adóhivatalnak, az ottani helyi adóhivatalnak a weboldala nem működött Flash nélkül, ezért tök egyszerűen fogták a Chromium böngészőt, abból leágaztak és csináltak egy saját böngészőt, ami még támogatja.
Király.
Dehogy is, hogy lenne király, hát ez borzasztó. Az internet egyik legborzasztóbb dolga.
Amúgy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekik nem lenne olcsóbb átírni a weboldal, mint lefejleszt, vagy mintha most mindenkit erőltetni, letölteni egy másik böngészőt, meg azt is lefejleszteni.
Hát azt nem fejlesztik, hanem csak leágaztak belőle, tehát ez gyakorlatilag kiadtak egy régi Chrome-ot, és átnevezték, hogy ez most
hát
már a
miért. Hát igen, de kellett oda egy új ikon, meg ilyenek, mert ez nem lehet Chromium vagy valami, hanem más neve kell, hogy legyen. Sőt, van is neki más neve. Ez is lett valami munka, kirakni valami szerverre, onnan lehet kitelepíteni. Én most felmentem, vagy megkerestem a böngészőt, hogy hol lehetne letölteni, ott ki is kell tölteni egy formot, hogy lehessen letölteni. Tehát ez is egy munka.
Ja, persze, de valószínűleg, mivel egy adóhivatalról van szó, nagyon sok bevallást küldenek be, nagyon sokféle bevallást, ezért nekem az a gyanúm, hogy nagyon sokféle helyen használták ott a Flash-nek a képességeit, és gondolom meghatározták, hogy sokkal nagyobb meló lenne átírni modern HTML5 JavaScript kombóba ezeket, mint a meglévőt életben tartani. Viszont abszolút nem tartom jó iránynak.
És mi a böngészőnek a neve?
Hát így a koronavírusos időben, hogyha minden igaz, akkor SARS, tehát pont aktuális. Ami jó ebben a szomorú dologban, hogy legalább nem egy ilyet kezdtek el használni, hanem legalább egy Chromiumot, de az tényleg rossz, hogy egy ilyen eltemetett plugint életben akarnak tartani mindenképp.
A következő érdekesség az, hogy a GitHub után, vagy legalábbis így a híres szolgáltatások között, az NPM lett a third party cookie free. Már nekik is nincs a cookie sáv értesítés.
Juhé, végre terjed a jó. Hogy beálltak a sorba?
Lehet, hogy ez új hype.
Ja, hogy nem használunk pop-upokat. Végre elérkeztünk ide. Úgyhogy szeretnénk mindenkit bátorítani és buzdítani arra, hogy ha csak van rá mód, akkor léci-léci azokon az oldalakon, ahol van ráhatásotok, próbáljátok meg elérni, hogy ne legyenek ilyen idegesítő felugró ablakok.
Az fontos tudni, hogy minden saját cookie, ami saját szerverről érkeznek, ahhoz nem kell egy ilyen cookie értesítés, csak azokra, ami a third party. Tehát mondjuk ilyen reklámszolgáltatások, még ilyenek, hogy lehet mindenféle saját trackingeket használni, tehát az nem azt jelenti, hogy nem szabad semmiféle analitikát használni, nyilván lehet, csak azoknak kell a saját szerveren lennie, tehát kiszolgálni ugyanabból a doménből. És erre open source-ban sok megoldás is van, ahol lehet ilyen anonim analitikákat is összeszedni. Én is egyet ilyen használtam, és szerintem ez tök jó volt. Tehát sok, nyilván nem annyira profi, mint a Google vagy a Facebookos, de az is jó lehet. Ha már beszéljünk a cookie-król, szerinted ezeknek a social pluginoknak van értelme még kirakni az oldalakra? Tehát megosztom Facebookon, Twitteren, meg egyéb más helyeken, ami nyilván saját magával behúznak mindenféle tracking dolgokat. Szerinted vannak felhasználók, akik ezt még használják? Vagy egyáltalán használják-e? Vagy szoktok teljesen? Te is használják?
Egyrészt tök egyértelmű, hogy igen erre a válasz, mert megnézel egy népszerű oldalt, ahol van ilyen behúzva, és tökre látszik, hogy elég sokan megosztják az ott lévő cikkeket. Másik oldalról én például ilyen nagyon lelkes reklámtiltóként nem is látom ezeket, úgyhogy ilyen szempontból nem érint, és hogyha látnám is, akkor is állatira idegesítene, hogy maga az oldalnak a sebessége amúgy tök jó lenne, de ezek miatt, a külső behúzások miatt leromlik az a performance, ahogy én meg tudom ezt az oldalt nézni. Tehát ilyen szempontból tökre ellene vagyok. De egyébként aláírom, hogy van ezeknek létjogosultsága, marketing szempontból tök fontos, megosztják az emberek egymás között, ez gyakorlatilag az emberekre bízott reklám, tehát úgy tudják reklámozni az adott oldalt, hogy ezért nem is kapnak pénzt.
Jó, de mondjuk a mobil eszközöken sokkal egyszerűbb máshogy megosztani bármit a netről, vagy alkalmazások
között. Aha, keresztül. Tehát, hogy kinyitottam egy cikket, nézem, olvasom, tetszik. Ott van egy gomb, rákattintok, egyetlen egy tappolás. Ennél egyszerűbben hogyan osztod meg? Mesélj.
Hát például az, hogy megnyitom bármilyen oldalt, és nekem nem kell végig scrollozni, tehát hogy mondjuk nézzük iPhone-on, és megnyitottam egy cikket, föntről látok a címet, és mondjuk ez szerintem, hogy ez érdekes, és nekem a Safari lent már megajánlja, felajánlja egy gombot, ahol tudok megosztani, és itt rögtön fogom tudni megosztani bárhol, ahol szeretnék.
Igen, nyomjál rá valamelyikre, ahol most szeretnéd. Csak szólok, most már kettő tappolásnál jársz, és utána beírhatod, hogy konkrétan kinek vagy milyen csoportba szeretnéd megosztani. Tehát három lépésből tudtad megosztani azt, amit oda ilyen beépülő modulként egy tappolással
raktak. Nem egy.
Beraktak.
Ott is feljön egy, hogy Twitteren vagy bárhol, ott is feljön egy ilyen felagró ablak, hogy mellé írjál valami üzenetet, vagy még valamit. Tehát kb. Ugyanannyi kattintás van, csak közben neked scrollozni valahova kell, és megkeresni ezt a megosztást.
Akkor kettő.
Vannak ilyen sticky is, tehát mindenféle megoldások vannak, de vannak beépített megoldások erre is a böngészőkben. Androidon is gondolom hasonló van.
Igen, egyébként Androidon is hasonló van, és én azt tökre nem szeretem, mert mindig megpróbálok okoskodni, és az előző megosztásaimból kikalkulálni, hogy én most kivel, meg mivel, és milyen platformon szeretném megosztani, és az a helyzet, hogy mindig nem sikerül. Tehát, hogy mindig rossz sorrendben, mindig rosszat ajánlgat.
Én például többször szeretem a beépített használni, mert mindig valakinek, egy embernek szoktam megosztani.
Hát úgy persze, hogy könnyű megtanulni. Na szóval összefoglalva azért van ennek értelme, mert igazából az tök sokat tud hozzátenni az oldalhoz, hogyha egy nagy ismeretségi körrel rendelkező ember megosztja azt a cikket, akkor azt úgy elég sok másik emberhez el tud jutni. Viszont vannak valóban ezek a beépített eszközök, nem mindenki ismeri. Még hogyha az oldalon ott van, és ott kínálgatja magát, hogy igen, osszál, meg osszál, meg létszi, szinte könyörög érte, az lehet, hogy úgy egyszerűbb tud lenni. De nem szeretem.
A következő téma lenne a nyelvesítés. Szerinted, Róka, amikor egy weboldalról van szó, akkor neki mi alapján kell eldönteni, hogy most milyen nyelven kell mutatni a tartalmát?
Nem kell ezt eldönteni, magyarul írjon és kész. Jó, nyilván, tehát hogyha nemzetközi piacra szálljuk, akkor meg írjon angolul, és akkor kész. Ugye akkor van probléma, hogyha ezt tényleg úgy akarjuk országokra testre szabni, hogy az ott élő embereknek a saját anyanyelvén szólítjuk meg őket. Tehát egy nagyon egyszerű esetben, hogyha most a DevTales-nek az oldalára gondolunk, akkor ezt miért is akarnánk más nyelven, hiszen úgyis magyarul szövegelünk itt a podcastben, elég magyarul leírni. Tehát ezt az oldalt nem kell nyelvesíteni. Hogyha megnézünk egy NPM oldalt, amiről az előbb beszéltünk, azt sem kell nyelvesíteni, mert a fejlesztés nyelve az angol, és akkor legyen angol ez az oldal is, és nem kell tovább szórakozni ezzel a témával. Ugye akkor az érdekes, hogyha te egy nemzetközi hírportál vagy, ahol mindenhol a helyi híreket azért szeretnéd pusholni, na és akkor izgalmasabb, hogy hogyan, mi alapján. Ugye amit triviális lehet, hogy IP alapján beazonosítja a felhasználót, hogy honnan jön, valamilyen geolokációt megállapítasz hozzá, és akkor tudod, hogy melyik országból van, olyan nyelvre, olyan nyelvi kontentet szolgáltatsz neki. Hát ezzel a legnagyobb probléma az, hogy nem mindenki azon az IP-n van, amelyik országból ő internetezik. Ez velem élő és megtörtént eset. Van Magyarországon olyan videó megosztó portál, ahol van ilyen IP alapú szűrés, hogy külföldről nem lehet ezt az oldalt látogatni, és ameddig nekem műholdas internetem volt, addig rendszeresen úgy azonosított, hogy Olaszországból internetezek, mindez Budapest mellől, és akkor rendszeresen nem tudtam ezen az oldalon videókat nézni. Nagyon szomorú voltam miatta, de ettől függetlenül, tehát ez egy általában jól működő rendszer, nagyon kevés az ilyen eset, én pont beleszaladtam, amikor ez így nem jó. A másik lehetséges opció, amit így el tudok képzelni, és szerintem jobb lehet, mint az IP alapú választás, vagy hát default értéknek az IP alapú, de hogy ezen felül pedig megkérdezni a felhasználót, hogy ő hogy akarja. És ahogy beállított, akkor úgy lesz.
Én amúgy szerintem a legjobb megoldás az OP rendszer szintű. Tehát megnézni, hogy az OP rendszerek mi a nyelve be van állítva, ha erre van lehetőség, és akkor azt használni, ha nem, akkor a második, amit te mondtasz, hogy megkérdezni a felhasználótól. De semmiképp nem az IP cím alapján. De ez már a végén valamikor, mert az is előfordulhat, hogy mondjuk egy külföldi átutazik egy másik, tehát hogy valaki átutazik egy másik országba, nem ismeri a nyelvet, és neki elkezd megnyitja valamilyen szolgáltatás, és az a szolgáltatás fog neki mutatni a szövegeket, az tök más nyelven, és ő nem fog érteni. És majd neki, és még rosszabb az, hogy neki még valahol ez ki kell keresni, hogy hol van maga a nyelvválasztó.
Ja, értem, tehát, hogy itt elkezdünk keletre utazni, és akkor hirtelen a DevTales oldal a cirill betűs lesz. Hát az szomorú lenne tényleg, nem értenék belőle egy mukkot sem, de hogy igen, értelek.
Meg a hangok is.
Értelek, ez egyrészt jogos, másrészt én például ugyan angol a default nyelve az OP rendszeremnek, de magyarul szeretném olvasni. Tehát én felhasználóként tökre nem szeretném azt, hogy az OP rendszerem alapján válasszon.
Jó, de mondjuk akkor az alkalmazás beállításoktól fő.
Igazából az lenne a legtutibb, hogyha úgy választana, és oké, most már így egy kicsit elrugaszkodunk a valós lehetőségek talajától, szóval hogy úgy választana, hogy amilyen nyelvű oldalakat én megnyitok általában, ahhoz illeszkedjen. Vagy hogy ahol az időmet töltöm általában, IP alapon mondjuk, vagy mondjuk koordináta alapon, tehát hogyha a böngészőtől lekéri a tartózkodási helyemet, akkor ahhoz képest. És hogy ha ezekből ilyen egyértelmű választás jön, akkor olyan nyelven. Tehát hogyha én az időnek a 99%-át IP szerint Magyarországon töltöm, és geolokáció szerint Magyarországon vagyok, és az oldalaknak a 99%-át magyar nyelven olvasom, akkor ne próbáljon meg angolul kommunikálni velem, csak azért, mert angol nyelvű böngészőm, vagy angol nyelvű oprendszerem van.
És amúgy a böngészők tudnak küldeni a requestnál, hogy milyen nyelvek van használva, a pontosabb az accept languages propertiába van, hogy milyen nyelvek vannak, és milyen arányban vannak használva.
Ja, igen, ez pont azt a böngészési előzményeket foglalja össze, amit az előbb így elképzeltem, de akkor tényleg eszembe jutott, hogy van ez a header. Úgyhogy, szóval, hogyha nyelvesíteni kell egy oldalt, akkor ez alapján, a header alapján pont jól tesse lehet szabni egy felhasználóra, hogy milyen nyelven mutassuk neki az oldalt.
És mit gondolsz arról, amikor mondjuk vannak ilyen default dolgok, ami be van építve a oprendszerbe, és az a fejlesztők próbálják, vagy az ügyfél, vagy az ügyfélek, vagy a designerek kérnek a fejlesztőktől lefejleszteni. Most például arra gondolok, hogy scroll to top, vagy zoomolás, vagy ilyenek, ami csomó eszközön már meg van oldva, és hogy ezt kell külön lefejleszteni.
Hát gondolom azért, mert egy csomó eszközön, csomó másik eszközön meg nincsen megoldva defaultból.
De például miért kell egy weboldalon egy scroll to top gomb?
Hát hogyha elég hosszú a content, akkor az idegesítő lehet, hogy hogyan scrollozok vissza.
De erre a billentyűzeten van egy külön gomb. Miért nem használni azt?
De ezt mondom, hogy egy csomó eszközön van ilyen gomb, egy csomó másik eszközön meg nincs ilyen
de
gomb.
De most direkt kérdezem, miért a desktopon? Tehát a laptopon, vagy a asztali gépen miért kell, ahol van egy billentyűzet, amit...
Ja, hát egyébként, hogyha ennek az elterjedését nézed, hogy mit tudom, egy Ctrl-Home kombinációt hányan tudnak megnyomni fejlesztőkön kívül, hát szerintem elég kicsi arány lenne.
De van a PageUp.
Szintén. Tehát érted, akik úgy tanultak meg internetezni, hogy a görgőt kell tekergetni, semmi másfajta navigáció nincs az internetbe, linkekre kattingatunk és görgőt tekergetünk, honnan tudná azt?
Igen, csak most ahelyett, hogy mindenkit edukálni, hogy van egy ilyen gomb, amelyikkel tudsz scrollozni, vagy navigálni, vagy bármit más csinálni, a Space-el is lehet leszkrollozni amúgy, de ahelyett fejlesztünk olyan funkciót, ami már be van építve a gépbe.
Igen, de szerintem tök valid.
De mit gondolsz erről, hogy ez jó vagy rossz?
Hát olyan szempontból egyrészt a digitális tudatlanságot erősíti, tehát ilyen szempontból rossz. Nyilván így hosszú távon azt mondanám rá, hogy ne csináljon senki ilyet, hanem próbáljon arra edukálni, hogy figyelj, most nagyon leszkrolloztál, úgyhogy használhatod a Control Home-ot, tehát egy ilyen kis oktató videót beúsztatni neki. Tehát, hogyha nagyon viccesek lennénk, akkor így is meg lehetne oldani. De ettől függetlenül, hogyha maradunk a realitás talaján, tényleg az új felhasználókat mindig kiképezni arra, hogy hogyan kell ezt az oldalt használni könnyedén, az egy nagyon fáradtságos és egy eléggé szélmalomharcnak tűnik, tehát ilyen fölöslegesnek tűnik.
Igen, csak ez a tapasztalat, ami a bizonyos fejlesztők más-más projekteken máshogy fognak megoldani. Tehát az, hogy neked a scroll to top mondjuk bizonyos eszközökön ugyanazon, tehát nem bizonyos eszközökön, más-más oldalakon ugyanaz fog maradni. Tehát, hogy neked akár a, nem tudom, a Google-nál, a Facebook-nál, vagy Twitteren, vagy GitHub-on, vagy NPM-en a PageUp ugyanúgy fog működni, ha nem títja le valaki. Tehát miért kell ezt külön lefejleszteni, és máshogy? Senki nem fog lemásolni senkitől valamit, mondom, hanem saját dolgot fog kitalálni.
Mondom, mert az oktatás az egy eléggé időigényes, és mondom, szélmalomharc. Jönnek az újabb és újabb felhasználók, újra nem fogja tudni, és újra kell őt képezni. És megint újra, és újra, és újra. Ehhez képest, hogyha oda kínálunk neki, ez pont ugyanaz a téma, mint ez a social sharing, amit az előbb említettél, hogyha ott van az oldalon, és ott incselkedik az emberre, hogy osszál már meg, létszi Twitteren, akkor úgy adja magát, hogy igen, rányomok, és megosztom Twitteren ezt a dolgot, vagy Facebookon, vagy akárhol. Míg hogyha ezért külön tennem kell, hogy igen, a böngészőnek az eszköztárjába kattintok, és akkor ott kiválasztom a platformot, és tök nehézkes az egész. Szerintem ezért érdemes lefejleszteni ezt. És miközben egyébként igazat adok neked, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ez ilyen közös nagy tudatba be tudna kerülni.
Nekem pont most jutott fejembe, hogy nemrég láttam egy ilyen viccet, hogy egy idősebb néni elvitte a telefonját, az okos telefonját a szervizbe, és azt mondta, hogy nem jó, és az első kérdés, amit kapott, hogy próbálta ő tölteni a telefont, vagy sem.
Hát látod? Tehát nem olyan triviálisak ezek az ismeretek. És tényleg tökre örülnék, hogyha ez a digitális tudatlanság ez így felszáradna, vagy eltűnne a világból, de ennek ellenére most még itt van. Összességében egyébként abszolút igazat tudok neked adni, olyan tekintetben, hogy gyakorlatilag, hogyha beállunk ebbe a sorba, hogy lefejlesztjük ezeket a feature-öket, akkor ezt a digitális tudatlanságot növeljük, vagy tápláljuk. Tehát ilyen szempontból rossz. Másik oldalról, aki nem fejleszti le ezeket a feature-öket, ők piacot fognak veszíteni. Nem nagyot, meg nem szignifikáns, viszont azt fogja mondani az ember, hogy kényelmetlen ezt az oldalt használni, mert legördítettek velem 277 ezer pixelre, és nem tudok fölmenni a tetejére. Egyszerűen.
Finita la commedia.
Ezt milyen IP alapján mondtad?
Felcsatlakoztam a VPN-be.
Ja, értem.
Ennyi fért ebbe adásba. Ha esetleg valakinek van bármilyen visszajelzés, kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!